Mielőtt megkezdjük a fő előadást, szeretném megköszönni a szervezőknek, a főszervezőknek, akik évek óta Nagymarosért felelősek, hogy idén lehetőséget adtak nekünk ferenceseknek, hogy lelkiségünknek a gazdaságából bemutassunk nektek valamit. Ezen a napon jó egy kicsit beszélni Szent Ferencről, csak néhány vázlatpontban megemlíteni az ő életének a fontosabb pontjait. 1181-ben született gazdag kereskedő gyermekeként, nagy hírnévre vágyott, szeretett volna lovag lenni, és azután megdöbbentő élménye, akkor San Damiano templomába megy, és ott azt hallja a keresztről, menj és építs fel egyházamat. Megváltozik az élete, imádságban tölt hosszú-hosszú órákat, majd amikor meghallja az evangéliumban, hogy az első tanítványoknak el kell hagyniuk mindent, hogy hirdessék az Urat, akkor ő is ezt akarja követni. Így indul el, így csatlakoznák hozzá első társai, és amikor már néhányan vannak, fölkeresik a pápa urat, ahogy ő mondja, és engedélyt kérnek 1209-ben az ő életükre. Ennek ünnepeljük most 800. évfordulóját. Hogy milyen hatása volt a ferenceségnek, arra csak egy számadat, néhány év alatt a testvérek száma 5000-re nőtt Európában. Szent Ferenc életének következő fontos pontja, amit kiemelnék, halál előtt 2 évvel, imádságba merülve megkapja szent sebhelyeket, elsőként a világtörténelemben, szentek közül. Az ő követői között nem csak barnaruhás, csuhás ferencesek vannak, hanem nagyon sokan, egy egész család szerveződött az ő lelkiségébe. Ferences első rendbe tartoznak mi ferencesek, vagy kisebb testvérek, kapucinusok és minoriták, ferences második rendbe Clarissa nővérek, ferences harmadik rendben is több mint 10 közösség van Magyarországon, nővérközösségek, férfi közösségek, amelyek szerzetes életet, kolostori életet élnek, és világi rendiek, akik a családban maradva élik azt a lelkiséget, amiről most majd a főeladásban is hallottok. Ez a lelkiség azonban nem csak a miénk, merítsetek belőle, és most így hadd konferáljam föl a főelődankat, Barsi Balázs atyát, aki hosszú évekig volt. Hosszú évekig volt a mi rendünkben rendi nevelő, novicius magiszter, most pedig a Sümegi Lelki Gyakorlatos Háznak a vezetője. Ferences lelkiség egyik fontos, jelentős magyarországi képviselője. Fogadjátok őt szeretettel!
Szent Ferenc atyánk imádságával kezdjük. Fölséges és dicsőséges Isten, világosítsd meg szívem sötétségét. Adj nekem igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Amen. Szeretett ferences testvéreim, nővéreim, kedves fiatalok, kedves hívek! Egy napon Ferenc a San Damiano temploma mellett haladt el. A lélek ösztönzésére betért a templomba, hogy imádkozzék. Alázatos szívvel és buzgó könyörgéssel borult a feszület elé, és valami szokatlan kegyelem érintésére egyszer egészen más embernek érezte magát, mint amikor belépett. Mi alatt így átalakult a keresztre feszített Krisztus képe, itt van a másolata, amire még nem volt példa, festett ajkaival beszélni kezdett, és néven szólítva magához intette őt. Ferenc mondotta, menj és állíts helyre hajlékomat, mert amint látod, romokban hever. A remegő Ferencet ámulat fogta el, és szinte eszméletét veszítette a beszéd hallatára. Mindazonáltal rögtön nekilátott a munkának. Bizonyos azonban, hogy a megfeszített iránti részvét mélyen belevésődött a lelkébe, már ekkor, és mint joggal hihetjük a kínszenvedés szent sebhelyei, ha egyelőre nem is a testébe, de szívébe már eltörölhetetlenül belenyomódott. Testvérek, nagyon nagy felelősségem van ezzel a történettel, szöveggel szembe, és irántatok. Először is szokásos most legalább egy fél évszázaddal a szentek történetét elpszichologizálni. A pszichológia az nagyszerű tudomány. De a pszichológizmus a legnagyobb csapások között van, amit azt hiszik, hogy az egy résztudománnyal az egész embert megmagyarázzák. Egy igen rangos folyóiratban éppen egy stigmatizáltról, tehát aki az Úr Jézus sebeit viselte meg Ferenc, ezért is idézem, Naiman Terézről azt írta egy nagy okos, hogy a látomása is ez az egész, ez a hisztérikus alkatából magyarázható. Hát csak annyit szeretnék mondani Naiman Terézről, hogy ez a drobális, nagy darab, bajor paraszlány úgy kaszált, hogy itt nem egy fiatalember összeesne, ha kaszálni kéne, és már gyerekkorában egyszerűen nem tudott hazudni. Egy nagyon érdekes dolog történt, hogy például nem tudott babával játszani, mert azt mondja, az nem az én gyerekem, az csak egy baba. Mint egy a jóisten rákény, úgy nevelte, hogy ne tudjon hazudni. Na most ennek a pszichológusnak volt annyi esze, merészsége, hogy a stigmáit, Jézus sebeit, amit a testébe hordott, az hisztériával magyarázza, de elfelejtette megmagyarázni azt, hogy 30 évig nem evett és nem ivott. Ez az én testem, valóban étel és valóban ital. És Flüi Szent Miklós is. Testvérek, a realitás, a valóság tagadásába előbb-utóbb beleütközik az, aki nem hisz az egy teremtő Istenbe, aki azon a nagy csodán kívül, hogy a nem létezésből előhozta a létezőket, még olyan kisebb csodákra is képes, hogy Szent Fia megjelenik, hiszen itt is itt van. Bár nem látjuk. Amikor először megjelent húsvét vasárnap az apostoloknak, Tamás azt mondta nekik utána, hogy én, ha nem tehetem a kezemet, az ujjamat a sebébe, én nem hiszem. Egy hét múlva megjelent, és Tamáson számot kérte, hogy mit mondott. Tehát hallotta. Tehát hallja azt, amit én most nektek mondok. Ez a kereszténység. Látja azt, amit te gondolsz, és jelen van. A másik gyors megjegyzésem ehhez a történethez, én magam is, tőlem is kitellett volna ilyesmi, biztos, hogy benned is előfordult, hát ilyesmi velem azért nem történik. Milyen könnyű ezeknek az úgynevezett szenteknek. Egyébként annyit szeretnék elmondani szenteknek. Az utóbbi időben rájöttem, lehet, hogy ez botrányos, amit mondok, hogy én nem tudok igazán jó ember lenni. Mindig vannak hibáim, bűneim, de szent tudok lenni. Mert a szentség az, hogy Istennel élek, és nélküle nem is akarok. És majd talán ez kiszabadít bennünket a hibákból. Hogy velünk ilyesmi nem történik? Amikor Krisztus fölvitte Péter, János és Jakabot arra a magas hegyre, és színében elváltozott, azért, míg az öreg Péter az egyik leveléből írja, hogy nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk hírül nektek Urunk dicsőségét, láttuk azon a szent hegyen. És ha most ott lehetnénk, a színeváltozás hegyén, hogy az a dicsőség, az igazi dicsőség az nem az, hogy megvilágítják a sztárt kívülről, a színpadról, és akkor mindenki tapsol neki, hanem Jézus belülről kezdett ragyogni. Föltárult az, hogy ki-e ő az Istennek, és Isten ki neki. Na most azért Péter, Jánosnak és Jakabnak, ne botránkozzatok meg, fogalma se volt arról, amit te most tudsz. Hogy Jézus a második isteni személy, aki emberré lett. Azt csak húsvét és pünkösd után tudják. Nagyon megdöbbentek. Gondolom, mint zsidók, azon is megdöbbentek, hogy hát ez a Mózes és Illés úgy vannak mellette, mint kis szolgák. Hát akkor ki lehet ez a názáreti? De ne légy olyan naív. Az Úr föltámadása is pünkösd előtt az apostolok azt nem tudták. Még ha Péternek volt is egy megjegyzése, hogy te vagy a Isten messiás. Ez igazából azt jelentik ezek a formák bibliai értelemben, hogy názáreti, te mindenestül az Istenhez tartozol, téged nem lehet abból meghatározni, amit eddig ismertünk. Hogy olyan vagy, mint egy próféta, stb. De Péter, ekkor kimondta Krisztus titkát, anélkül, hogy tudta volna. De csak húsvétkor, amikor, te figyelj ide, egy zsidó ember számára a legnagyobb bűn az, hogy egy embert istenít. Ezért nagyon fontos, hogy zsidóknak jelent meg. Ha magyar lett volna Jézus és magyaroknak, akkor nem hinnék benne. Ne higgy az ilyen marhaságba, hogy pártus herceg meg magyar volt. A zsidó ismerte azt az egyteremtő Istent, aki messze az emberi horizont fölött van, és ez a Tamás leborul, és azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. Tehát összetört benne a Jézus hite, a zsidó hit, hogy létrejöjjön a Jézusba vetett hit. És nekünk ezt már készen átadják. Tehát amit te most tudsz Jézusról, az nagyobb színeváltozás és nagyobb ragyogás, mint amit ott a három apostol látott. Nem kell, hogy megszólaljon a feszület, mert szól hozzád. Eddig két dolgot tettünk, ennek az eseménynek a történetiségét próbáltam megvédeni. A másik, hogy azt mutattam ki, hogy ez ránk vonatkozik. Igenis, megtörténik, te ha naponta egy fél órát szentelnénk arra a mélységes elmékedésre, te, nekem egy elmékedésem van igazából, hogy ki vagy te Jézusom? Te ezt el tudod fogadni, hogy Isten ember élet? Talán nem is szabadna először. És képzeld el, hogy 9 hónapot egy kislánynak, egy fiatal asszonynak, Máriának a méhébe tört. Ki az? Megszületik, és ő szoptatja, tisztába teszi. Elviselhetetlen arányok. Ferencet ez kiforgatja. Ez a Greccio, ez a ferenci karácsony. Azóta vannak betlehemeink, éjféli misénk, de elgicsesítjük. Semmi más karácsony, semmi. Az, hogy Isten emberi lett, hogy ebbe az emberi tenyészetbe beleszületett, hogy így mondjam, hogy növekedett, és szenvedett és meghalt értünk. Ránk vonatkozik ez a jelenet. Most nézzük a tartalmát. Menj, állíts helyre hajlékomat, eklézia, ugye, a kőtemplom is eklézia, milyen szépen mondta nagyanyám, hogy a buszsofőrnek, te, Józsi, a szekszárdi szentegyháznál állj meg. Tehát az új szentegyháznál, a templomnál. A szentegyház, amint látod, romokba hever. Lehet, hogy jobb lenne azt mondani, hogy roskadozik, mert volt egy papja, aki ott szolgált, tehát azért még működött ez a kis templom, de roskadozik. Na most ez ránk tartozik? Ma is roskadozik az egyház. És mióta? Egyszer fiatalok a II. Vatikáni zsinat után franciák összejöttek valahol, és hát tele volt, ők egy nagy megtérő csoport volt. Na most ezeket a megtérőket nagyon szeretem. Hát ezek az egyháznak a kincsei, de olyan egyoldalúan látnak. Nem voltak megelégedve a plébánossal, a káplánnal, az egyházközséggel, senkivel az egyházban. És hát mindenki ott egy órán keresztül mondta a sirámait, és hát végül észrevették, hogy meghívtak egy nagy jezsuita tudós Daniel Robbs személyében, akit elfelejtettek megkérdezni. És megkérdezik, hogy hát, atya, hát mióta roskadozik az egyház? Azt mondta, a pünköst hétfője óta. Persze szemléletkérdés, hogy épül-e? Hát milyen egy város? És figyelj, csak az az egy egyház, mely Krisztus egyet épített. Tudnék, a legszebb jelző a katolikus, egyetemes. Ez olyan, mint hogy te az emberiség tagja vagy. Most te hiába utálod az emberiséget, akkor se tudsz egy másik emberiséget találni. Az lehet, hogy szebb lesz egy baráti kör, de az is ugyanabból az emberiségből szakad ki. Vigyázz, a katolikus egyház szentségét fedezd fel. És ez a szentség elsősorban az, hogy nincs más. Ki lehet szakítani belőle részeket, jobb a hangulat, talán szentebbek is élnek, mégse az. Ferenc nem új egyházat épített, ezt újította meg. És sokan vagytok itt fiatalok, lényegében mind. Én annyira megbecsüllek benneteket, hogy nem akarlak még vallásilag se bódítani benneteket. ma az egyházban nagy baj van. A pápa úr így nevezte a Szent Atyát, Szent Ferenc atyánk. A brazíliai püspöki karnak végre most már az új ember ilyeneket is lehoz, ami egy kicsit kényes kérdés. Azt mondja, hogy elindult az egyházba egy belső önszekularizáció, hogy a világgal való párbeszéd, ami legyen, de párbeszéd legyen, bizonyos önfeladáshoz ment. Azt mondja, ennek jegyében egyes egyházi vezetők a közvélemény elvárásainak megfelelően nyilatkoztak, miközben hallgattak az olyan hitbeli alapigazságról, mint a bűn, a kegyelem, az Isten felé forduló élet, tehát a megtérés, és a végső dolgok, tehát a dicsőséges föltámadás. Az eredmény az lett, hogy számos egyházi közösség észre se vette, hogy saját magát szekularizálta, elvilágiosította. Én azt, még egy jobb szót is, bocsánat, hát Szent Atyánál jobbat nem tudok kitenni, de azt mondaná, hogy az immunrendszerét legyengítjük az egyháznak. Azt kezdjük mondani, ami nekik tetszik. Persze lehet csupa jó szándékból nagyon rosszat tenni. Úgy tudom elképzelni ezt a folyamatot, el tudom képzelni, mert engem is megkísértett, hogy mondjuk egy idős társaságnak ott prédikálok ma 3 napot, hát végre kinyílik a Szent Egyház ajtaja, és belép pár fiatal, egy egyetemista korú. Most megkísértetem, hogy jaj, hát valami olyan mondjuk, amivel megfogom őket. Olyan meg nem mondjak, ami nem tetszik. Például az, hogy örök kárhozat lehetséges. De azt nem Isten találta ki, hanem azt mi döntöttük el. Ez azt jelenti, hogy Isten nélküli örök élet. Hanem olyan valamit, hogy megfog. Nem. A templomban való szentbeszéd nem arra való, hogy megfogjam az embereket a hitnek. Persze arra is figyelni kell. Hiszen a hitnek különböző fokaiban vesznek részt. És közben elhallgatunk dolgokat. És egy olyan kereszténységet mutatunk meg, ami mintha nekik is tetszene, amelyben meg van engedve az, hogy fiú és lány a házasság előtt szépen összefekszik, lehet, hogy jön a gyerek, hát akkor probléma van. Aztán hát az abortus, nem tudom, hogy nem inoktak-e, mert köztetek meg egyesek. Az eutanázia, majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy az a katolikus és az a krisztusi, aki ebben semmit nem enged. Nincs. A házasság előtti együttlét, az tulajdonképpen próbaházasság, ilyen meg nincs próbaélet. Nincs próbaélet. Vagy egészen, vagy sehogy. És egyetemek, és akadémiák, és zsenik dobják be az eszüknek az erejét arra, hogy bizonyítsák, hogy a megtermékenyedt petesájt az nem ember. Hát ha őt akkor kiirtották volna, akkor most nem tudná ez bizonyítani, akarni. De félelmetes világban élünk. Na most nem csoda, hogy ez beszülölködik az egyházba. Az egyháznak egy nagyon szép korába jutottunk el. Most valóban egyházzá kell alakulnunk. Ha a só ízét veszti, mondja a mi urunk, akkor eltapossák. Figyeld meg, te még megérheted. Ha sikerül ez, hogy mi valóban krisztusiak leszünk, egy 50 év múlva fog terjedni az egyház. Annyira le fog zülleni a világ, a körülöttünk levő. Ott is lesznek nagyon tisztességes emberek, akikről tanulhatunk, akik ragyognak. De a közélet. Annyira elbizonytalanodik az ember, hogy egyetlen Krisztus hívőnek 10 pogány fog a ruhájába kapaszkodni, hogy mutassátok meg, miért vagytok ilyen boldogok, hogyan éltek ti. De ehhez, na és akkor már is árultam, az egyház megújítását csak úgy tudjuk, ha mi megújulunk. Papok, hívek, püspökök, mindenki, megtérünk. Most mit tanulunk Szent Ferenctől? Nyilván, hogy van az életében olyan mozzanat, nem lehet utánozni, mert középkori ember volt. Ma más a világ. Volt ő olyan intelligens, mert azért be ne döljünk neki, hogy ő egy idióta, buta senki. Plebánia iskolát elvégezte akkor, amikor milliók nem tudtak olvasni. Egy 100 év múlva egy angol bencés azt mondja, Dr. Franciscus. 3 nyelven beszélt, remekül kifejezte a gondolatait, és olyan gondolatai voltak, ami a legnagyobb lángel mégse tudtak mai napjainkig földolgozni. És volt olyan intelligens, hogy élete vége felé azt mondta, ide figyeljtek testvérek, én megtettem, amit nekem kellett. Amit nektek kell tennetek, arra tanítson meg benneteket Krisztus. De, ahogy a nő megújulva megújította az egyházat, abban van valami, ami szó szerint eltanulható tőle. És ez az a nagy kegyelem, amit kaptam, amikor meghívtak erre a beszédre, hogy megragadtam valami olyat, ez a Szentlélek Istennek egy rendkívüli kegyelme volt, ezt én most már sose engedem el. Egy rendkívüli nagy meglátás. Ez pedig a következő. A mély imádság, az imádkozásnak a legeslegmélye, amely imádás, azonos a mindennapi életünknek a legmélyével. Tehát van egy pont, ahol imádkozni és élni ugyanaz. Az imádság felületesebb formái értékesek, de azt lehet végezni és közben bűnözni. Ezt a mély imádást, ha valaki elkezdi, előbb-utóbb átalakul. Mi ez a pont? Szent Ferenc egy sajátos lovag irodalomnak a légkörében nőtt föl. A Szent Grál irodalomból táplálkozott. A Szent Grál keresésében a tiszta szívű lovag jut el a kaland végére, az isteni világ szemlélésére, a Szentlélek megvilágosításában. Az életszentség neki, mint egy lovagi kaland. És megköveteli a szív tisztaságát. Ezt latinul kell mondanom, puritas cordis, purus. Azt jelenti, hogy pura aqua, tiszta víz, hogy nincs benne idegen anyag. Ezért írja a második regulába, hogy mindenek felett az Úr lelkét óhajtsák a testvérek, hogy mindig tiszta szívvel imádkozzanak. Az imádság, amelynek a lényege az Isten imádása, tiszta szívet eredményez, de a tiszta szív viszont Isten imádása, nincs előbb vagy utóbb. Ez egy és ugyanaz. Mit jelent ez? Vissza kell menni az új szövetséghez. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Isten. Nem ám csak valamikor, hanem már látják is, mert tiszta szívűek. És két dolgot kell tisztázni, mi az a Bibliában, hogy szív, és mi az, hogy tiszta szívű. A szívre én azt mondanám nagyon egyszerűen. A legbenső éned. Mutasd meg, hogy hol van. Nem tudod? De nem mondd azt, hogy nincs. Valaki azt mondta, hogy itt. Ez érdekes, minden kultúrába ide mutatnak, nem ide. De nem lehet kioperálni. Van bennünk egy szellemi valaki, az vagyunk. És a testünk is mi vagyunk, de az én, a személy. Ezt nevezi a Biblia szívnek, mert azt mondja, hogy Isten azt gondolta szívében. Hát Istennek nincs egy ilyen dobogó húsdarab a bordái mögött. Tehát önmagában. Jeremiás prófétánál azt mondja az Úr, mielőtt anyád méhében megalkottalak, megteremtettelek, nagyon figyelj, ezt vidd el örökre, testvérem. Tudod, így 60 év fölött már úgy vagyok, hogy annyit szeretnék átadni. Olyan jó így élni idősebben. Például ez a kegyelem. Anyád méhében én alkottalak meg téged, mondja az Úr. Tehát amikor a két sejt egyesült, akkor Isten a te énedet teremtette, az előtte nem volt. És nem az apádból és az anyádból bújt oda. Ezt így szó szerint tanuld meg. Ez biztos. Az egyetemes emberiség így is reagál, ha megbüntet valakit, akkor nem az apját, anyját bünteti meg. És itt van a darvinizmussal való szélhámoskodás. Darwin az egy tudós volt. Amit a testről mond, az igaz valószínűleg. Az természettudomány. De az izmus, vigyázzatok az izmusokkal. Azok annyi rosszat tettek. Hitlerizmus lett, sztalinizmus lett. Vigyázz! Azt a halhatatlan szemét, azt az állat nem adhatta. Egy szakadék van, ami átjárhatatlan az állat is közöttünk. Jaj, mennyit kéne itt beszélni. Kint voltam Csíksomjan, és ott két piarista atyát meglátogattam, és az egyik azt mondta, hát nem tudtam szabadulni, ne haragudj, úgy szerettem volna veled beszélni, most itt van egy fiatal nálam, és hát egész délután azon győzködünk, hogy ő azt mondja, hogy az állat és az ember között nincs különbség. Most te képzeld el, Na most ilyenekkel rohasztják meg az emberi gondolkodást, bocsánat a szavakért, hogy ne is jusson el a krisztusi üzenet. Ezek biztos és tudományos és leellenőrizhető alapjai a mi hitünknek, hogy személy vagyunk. Végül is azt mondtam ennek az atyának, ide figyelj, azt kellett volna mondani ennek a fiatal embernek, hogy tudod, akkor vegyél 3 macskát, meg 2 kutyát, azt menjél fel a havasokba 10 évre, embert ne láss, akkor majd megtudod, hogy mi az, hogy személy. De a filmek, a beszélgetések, a kerekasztalok légköre, az az én, az a személy. És mi az őskapcsolat? Hát anyád és apád se akart téged, nem is ismertek. Még ha akartak volna gyereket is. Hát senki se szeret téged öröktől fogva. Ő talált ki téged. Ez nem szerelem. A szerelem ehhez képes semmi. Egy hihetetlen. Erre mondja 14 éves John Henry Newman, akit most már boldoggá avatnak, az Anyaszentegyház bíborosa lett, anglikán papként ő tért át a ősi egyházba, katolikus egyházba. 14 évesen magára marad egy kollégiumban, látod, erre való a fiatalság. Apja nem tudja hazavinni, és azt mondja, ezen a nyáron rá, 2 dologra jöttem rá. Öreg bíboros korába írja. Alapvetően 2 dolog van, én és az én teremtőm. És ettől kezdve Isten jelenlét engem nem hagyott el. Ez az imádság. Itt nincs a kedvesed, nincs apám és anyám, senkim sincs. Csak az én édes teremtőm van. Dénes atya, ő zsidó származású volt, és katolizált, nagy író, költő, ferences lett, olyan szépen tudta mondani, hogy senki se, hogy édes teremtőm. Hát ez az imádság mélye. Most vigyázz, ebből alakul ki az a kapcsolat, amikor egy házasság nem felbonthatatlan, hanem nem bomlik fel. Ha mind a kettő itt van, és minden emberi kapcsolat, de minden ezen belül van. Na most az ember ezt az ősi Isten kapcsolatot megszakította a sátán kísértésére. Ez az ősbűn, az eredetű bűn, az átteredő bűn. Mert, és akkor mi történt? Ez az Istennel való vitális életkapcsolat. Én úgy szeretném ábrázolni, most rajzolatnék, hogy Isten ott van, egy ragyogó nap, és akkor abból jön egy csatorna, vagy mi, belém van vezetve, és éltet engem. Én az ő életét élem. Ádám és Éva, az első emberek. És amikor ezt én elvágom, ezt az Istenre tapadó korongot, akkor most az oda tapadhat bármire, a vagyonra. És abból lesz a bálvány. Bármire. És mit jelent a tiszta szív? Az új szövetségben azt jelenti, hogy bálványtalan szív. Senki és semmi se az Istene. Hát ezek után te nem mondhatod még viccesen se, hogy imádom a töltött káposztát. De ez egy káromkodás lenne. De még ilyen se, hogy valaki imádja a fiát, lányát. Hát nagy baj, és neki is nagy rosszat tesz vele. Az imádás ez a kapcsolat az Istennel. De ha egy pillanatra naponta ide sikerül nekem leszállni, úgy megnyugszom, hol vannak itt a problémák, a szenvedés, hol van a halál? De ebben a mélységben nincs halál. Hiszen akkor a halál erősebb lenne, mint Isten. Az Isten imádása egy kapcsolat tudatosítása. Szent Ferenc atyánk éjszakákat imádkozott így, ki vagy te én, Istenem, és ki vagyok én a te férgecske szolgád. Ez az Anyaszentegyház nagy imádságainak, a misekezdőnek és a többinek, az orációknak a mély szerkezete, hogy mindig úgy kezdődik, hogy Isten, aki, és most sok mindent elmondunk. Ez az Isten, ez az Atya, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Ez a keresztény létnek az alapstruktúrája is. Testvérek, a teremtés félelmetes eseménye bennünk van. Isten nem csak megteremtette világot, látod? Megint egy kis kitérőt kell tennem. Kisebb Istennel ne foglalkozz, csak azzal, aki teremteni tud. Mert az a kisebb Isten, az lényegében olyan, mint te vagy. Világenergiák, ilyenek nincsenek, ez hülyeség. Van fizika, van csillagász, világenergiák nincsenek. Nincs, egyszerűen. Marhaság. Hát a világenergia olyan buta, hogy nem tud magáról. Te meg tudsz magadról, hát akkor előtted boruljon le a világ mindenség. Hát a személyes lét a sokkal magasabban áll. Itt van a pogány vallásokban egy nagy buktató. Persze, vigyázz, a nagy pogány vallások értékesek, mert keresik azt az elszakadt kapcsolatot. Igen ám, csak azt a kapcsolatot visszaállítani mi nem tudjuk. Amikor a gazdag ifjú, akire nagyon hasonlít Szent Ferenc, csak abban különbözik, hogy nem távozott el. Szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt, és akkor arról kezdenek beszélni az apostolok, hogy de hát akkor ki üdvözül? Hát ez a fiú, ez megtette, a tíz parancs ellen nem vétett. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nehéz a gazdagságban bízónak bemenni az Isten országába. Akinek ez a tapadó korongja a gazdagsághoz tapadt. Mert a gazdagságot nem viheti át. És akkor nagyon meglepődnek. Akkor az Úr Jézus képekbe kimondja már azt, hogy lehetetlen. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bemenni a mennyekot. Még jobban megijednek. Erre az Úr Jézus kimondja nekik. Ide figyeljetek! Üdvözülni lehetetlen az embernek. A kereszténység itt kezdődik. Semmiféle meditációs módszerete Istenhez nem jutsz el. Nincs. Szakadék van. Egy félelmetes szakadék, a teremtményi létezés, az csak per analógiám, csak hasonlatként mondhatjuk, hogy Isten is van, mint hogy ez a mikrofon van, mert tökéletesen másképp van. Tehát Istenhez eljutni te nem tudsz. De Istennek minden lehetséges. És elküldte az ő szent fiát. Itt most kiderül, hogy az összes vallás fordítottja a miénk, ezt is jegyezd meg. Egy könyvbe írni a bibliai vallásáról és a többiről egy kicsit szélhámosságnak tartom. Mert a pogányság keresi az Istent, és ezért nem hagyja el őket az Isten. És ha üdvözülnek, azért üdvözülnek, mert Krisztus eljött az emberért, mert áttörte azt a falat, amit Isten és ember közé építettünk. De a pogányság Isten keresi, a kereszténység pedig úgy tudja, hogy Isten keres minket, és megtalált Krisztusban. Igen. A teremtés félelmetes és édes ténye. Hát persze, nehogy azt gondolt, ha Isten most nem olyan erősen akarná, hogy legyen ez a világ mindenség, mint ahogyan a semmiből előhívta, akkor ma nem lenne. Nem por és hamu lenne, meg csillagközi anyag, semmi. Hát ez az Isten. És neki ilyen bizalom jár. És amikor, és most is akar téged, és amikor haldoklom, akkor is akar. Szóval az én személyem nem fog feloszlani. És megígérte, Krisztusban bemutatta egy új világot, egy dicsőséges anyag az ő dicsőséges teste. És majd át fog az egész világ formálódni Krisztus feltámadott testének dicsőségére. Hát látod, Szent Ferencnek az Isten imádás útja, mert ha őt imádom, akkor nincs több Istenem. Senki és semmi. Ez egyben a szívnek a megtisztulása is. A tiszta szív pedig, akinek semmi sem Istene, csak az egy Isten, az pedig imádja Istent. De ez a pont az, ahol az életem és az imádságom nem találkozik, hanem ugyanaz. Egy csodálatos, szép részletet olvasok föl nektek, Eloi Leclerc ferences atya francia könyvéből. Egyik nap Ferenc ismét Leo mögött bandukolt az erdőn át. Gondolatait hagyta elkalandozni. Mindketten megszokták ezeket a csöndes meneteléseket a természetben. Gyorsan leereszkedtek a vízmosta lejtőkön a mélybe, ahol egy patak csobogott. Elhagyatott hely volt, vad és tiszta szépségű. A víz ugrándozott a sziklákon, fehéren, szabadon, azurkéken, szikrákat szórva, nagy hűvösséget lelt a környező növényekre. Néhány boróka nőtt itt is, ott is a sziklák között a csobogó víz fölé hajolva. Hugocskánk a víz, kiáltott fel Ferenc a patakhoz közeledve. A te tisztaságod Isten ártatlanságát énekli. Egyik sziklára másikra ugrálva Leo előbb ért át a patakon. Ferenc követte, neki több időbe került. Leo, aki a másik parton át nézte az áttetsző vizet, mint végig szaladt az aranyszínű homokon, a sziklák szürke tömbjei között. Már Ferenc is átért a túlsó partra, de ő még mindig el volt merülve a szemlélődésbe. Úgy látszott, nem képes elszakadni ettől a látványtól. Ferenc nézte őt, és szomorúságot vett észre az arcán. Igen, elgondolkodtál, mondta neki egyszerűen Ferenc. Igen, ha ilyen tiszták tudnánk lenni, mint a víz, válaszolta Leo. Megismernénk mi is a hugocskánknak, a víznek ezt a bolondos és túlcsoldorú örömét, ellenállhatatlan lendületét. Szavaiban nagy nosztalgia reszketett, melankolikusan nézte a patakot, mely nem szűnt meg rohanni a maga megfoghatatlan tisztaságába. Gyere, ragadta meg karjánál Ferenc. Mindketten újra elindultak. Egy csöpnyi csend után Ferenc megkérdezte Leót. Mit gondolsz, testvére, miben áll a szív tisztasága? Hát abban áll, hogy nincs hibánk, amit már szemünkre vethetünk magunknak, válaszolta gondolkodás nélkül. Most már megértem szomorúságodat, mondta Ferenc, mert hiszen mindig van valami, amit a szemünkre vethetünk. Igen, hagyta jóvá Leo, és éppen ez az, ami engem elkeserít. Sohasem fogom elérni a szív tisztaságát. Leo testvér, higgy nekem, ne foglalkozz te annyit lelked tisztaságával. Fordíts tekintetedet Istenre. Csodáld! Örvendezzél azon, hogy van. Ő, aki maga a szentség és a tisztaság. Adj hálát neki önmaga miatt. Ebben áll kicsi testvérem a szív tisztaság. És amikor így Istenre fordulsz, többé már ne fordulj vissza önmagadhoz. Ne kérdezz, hogy mennyit haladtál. Az azon való bánkódás, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy bűnösnek találjuk magunkat, még csak emberi érzelem, nagyon is emberi, magasabbra kell emelni tekintetedet, sokkal feljebb. Van Isten, és létezik az ő mérhetetlenség, az ő változhatatlan ragyogása. Annak van tiszta szíve, aki nem szűnik meg imádni az élő és igaz Urat. Akinek az egyetlen törekvése, hogy Isten életére odafigyeljen. De Isten megköveteli a mi erőködésünket és hűségünket is, mondja Leo, kétségtelenül. De a szentség nem önmagunk kiteljesítése, még csak nem is valami féle teljesség, amelyet az ember megszerez magának. Nagyon figyelj! A szentség elsősorban üresség, amit felfedezünk magunkba és elfogadunk, és Isten maga jön, hogy betöltse azt abban a mértékben, hogy megnyílunk az ő teljességére. A mi semmiségünkkel elfogadjuk, szabad teret ad Istennek, ahol még teremthet. Az Úr nem engedi elrabolni dicsőségét senki emberfia elől. Ő mindig Úr, az egyetlen, az egyedüli Szent. Elmerülni Isten dicsőségének szemléletében. Hát ez a tiszta szívűség. Ezt a tisztaságot nem lehet elérni ökölbeszorított kézzel, megfeszülve. Hát akkor hogyan? Egészen egyszerűen nem szabad semmit sem megtartani magunkból. Mindent ki kell söpörni, még szorongásainkat is. Tiszta helyet kell neki készíteni. El kell fogadni azt, hogy szegények vagyunk. Látod, ez a ferences szegénység. De hogyha csak egy szalmazsák lenne a szobámba, és nem autó jöttem volna, és naponta három száraz kenyeret ennék meg, akkor se lennék Szent Ferenci szegény, ha ez nincsen bennem. Akkor karikatúrája lennék. El kell fogadni, hogy szegények vagyunk. Le kell vetni mindent, ami nyomaszt bennünket, még hibáink súlyát is. És csak az Úr dicsőségét kell már szemlélni, és engedni, hogy az minket átjárjon. Isten él, és ez egyedül elég. Akkor a szív könnyűvé válik. Többi nem érzi önmaga súlyát, mint a kicserélték volna, mint a pacsírta megrészegül a tér tágasságától, az ég azúrjától, elhagy minden gondot és aggodalmat. A tökéletesség utáni vágy is megváltozik, egyszerűen és tisztán Istent akarja, Istent magát. Leó elmerülve hallgatta, miközben atya előtt lépdelt, és ahogy haladtak, egyre könnyebbnek érezte a szívét, és mérhetetlen békesség töltötte el. Azt írja első regulájában Szent Ferenc, arra a szeretetre, mely maga az Isten kérve kérek minden testvéremet, a minisztereket, az előjárókat, épp úgy, mint a többieket, hogy elhárítva minden akadályt, minden gondot, aggódást, amennyire csak tudják, tiszta szívvel és tiszta lélekkel szolgálják, szeressék, és imádják az Úristen, hogy hajlékot készítsenek neki magukba, az Atyának, Fiúnak és a Szent Léleknek. Egyébként Ferencnek a kereszténysége a Szent Háromságos. Milyen kapcsolata van az Atya Istennel? Amikor az apja mérges lesz, hogy hát ez a posztókötegeket most már nem elmulatja a többi fiúval, mert az hagyjám. Majd csak kitombolja magát, az lesz belőle jó kereskedő. Hát nem lett. De amikor már templomokra költi, hát itt baj van. Gyerünk, elvisznek a podesztához, a városhatósághoz. Azt a Ferenc nem. Én már egyházi ember. Akkor megyünk a püspökhöz. És akkor kisódul egész Assisi, a tévé, a rádió, stb. Kora előtt, micsoda nagy színpad lesz itt, és azt mondja, add vissza mindazt, amit neked adtam, azokat a posztókötegeket, amiket elvittél. Erre Ferenc levetke is az utolsó szár ruhát is odadobja. Na most ne haragudjatok meg, annyi hülye filmet készítettek Szent Ferencről. Itt most csinálnak egy striptiz jelenetet. Nem értik az utalást, hogy mezítelen az Ádám. A Bibliában mezítelenségnek nincs köze a szexualitáshoz, hanem a szegénységhez. Az, hogy nem Isten az ember. És azt mondja Ádámnak, hogy azelőtt is mezítelen voltál, ki mondta meg azt, hogy most mezítelen vagy? Ki nyitotta fel a szemedet? Mert bűn előtt lenni azt jelenti, hogy nem a saját szememmel nézem magam, a szörnyű, hanem Isten szemével. Mint hogy az a kisgyerek, a papa meg a mama szeretetével nézi magát, és olyan boldog. Hát engem végtelenül szeretnek. Ez a mi bajunk. Ez a Szent Ferencnek a szegénység. És azt mondja Pietro di Bernardore, nem vagy többet az apám, mi atyánk, aki a mennyekbe vagy. Testvérek, az egész vallás történetünkben alig van ilyen. Egy keresztény nem jut el az Atya Istenig. Egzisztenciálisan, a szívét fölsértve jutott el, hogy neki egy teremtő atya van. És az a Krisztus, akinek meg arca van, hogy a kereszténység az egy arc, egy szelíd arc, Krisztusnak az arca, és hogy a lélek az, aki őt vezeti. A Szent Háromság. Hát itt is egy kis kitérőt teszek. Nézd! Senkit és semmit ne istenítsd. Isten nem lehet valami, csak valaki. Tehát nem lehet a sors, nem lehet a világenergia. Csak valaki egy személy lehet. De ha személy, akkor hogy lehet egyedül? Azért az ő képére teremtett minket, tehát meg van engedve, hogy gondolkodjunk. Képzeld el, hogy te az a valaki, aki vagy, soha embert nem láttál. Az az őrület lenne. És Isten egy valaki lenne. Erre nem jöttünk volna rá, de hogy Krisztus elárulta nekünk, nem lehet másképp. És mi is ezért vagyunk személy. Amikor azt írja Szent János, hogy Isten a szeretet, akkor nem csak arra gondolám, hogy kifelé, tehát, hogy minket szeret, hogy olyan jó, hogy megteremtett, amikor bűnbe estünk, Szent Fiát elküldte, meghalt értünk, lemossa a Szent Fia vérével bűneinket, tehát szeret az Isten, nem. Elsősorban azért szeret, mert ő belül szeretett. Az isteni személyek között egy gigantikus, félelmetes szerelem, szeretet örvénylik. Ha Isten nem lenne Szent Háromság, akkor nem lenne barátság, és nem lenne szerelem. Gépek lennének. És a názáreti Jézus, az Isten egyszülött fia, aki emberré lett, most visszaadja nekünk az Isten életét. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. És abban a pillanatban, hogy megkeresztelnek, megkapom az imádság alapját is. Mert az Isten Szent Háromságos élete van bennünk. újjáteremti szívünket, énünket, rákapcsolja a Szent Háromságos Isten életére, és ebben ez az imádság alapja, az imádságnak a legmélye nem is imádság, hanem ez a közösség. De most hol van itt a közösség? Hol van itt az egyház? Hogyan épülhet fel egy ilyen magányos esemény által egy közösség? Na most ez is, amit át szeretnék adni neked. Mind vigyétek el. A magány és a közösség nem ellentmondó valóságok a mélyben, csak a felszínen. A mélyben ez azt jelenti az én szóhasználatom, hogy Istenben. Nem a magány a problémánk, és nem a közösség, hanem az Isten nélküli magány, és az Isten nélküli közösség. És az Isten nélküli magányból te belemenekülsz legtöbbször, adja jó Isten, hogy ne, egy Isten nélküli közösségbe. Vagy egy olyan közösségbe, aki nem tudja, hogy közösségünk van az Atyával, Fiúval és a Szentlélekkel. Az egy rossz fordítás, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen. Mintha már mi egyesülve lennénk, ugye szeretjük egymást, bemegyünk a templomba, most ezt egy kicsit megerősíti a Szentlélek. Nem igaz. Úgy, ahogy a reformátusok mondják, a Szentlélek közöltetése legyen veletek, hogy közösségé legyetek. Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Az ő gyökerei az Atya Istenben nyúlnak. És a szőlővesszők mi vagyunk, a szőlővesszők között itt nincs átjárás. Tehát ha másikkal igazán kapcsolatba akarsz lenni, a szerelmeddel, a barátoddal, a szüleiddel, az csak Jézusban lehet. És ugyanaz a nerv, a Szentlélek, ő maga a szeretet. Igen. Igazában Ferenc ebben az időben keresi a magányt, jaj, de rossz kifejezés, dehogy is. Isten keresi. Később nagy missziós körútjaiban, városok piacterein való prédikálások közepette, ott vannak a remetességek az életében. A bencés szint az Appenninek egy bizonyos vonulata, a ferences szint az magasabban van a remeték, egy nagyon magas hegyekre megy fel, és ugyanakkor lemegy a piactérre. Ez az a kettős, két véglet, amely azt mutatja, hogy egyedül keresi az Istent, és ebbe az Istenbe, Isten, akit megtalálta a magányba, aki ő rá talált, azt a közösségbe is őt keresi. Heteket, hónapokat tölt el így. De nagyon ajánlanám, biztos, hogy ilyen tömegből legalább egy megfogadja. Egyébként, amikor csak két novicius volt, és én tartottam nekik 3-4 órát éveken keresztül, akkor megszoktam azt, hogy azért nem hat meg okvetlenül az, hogy most nagyon sokan hallgatnak. Hát nagyon örülök, mert Isten igét hallgatják, de nem engem. Mert ő ismert téged. És mindig azzal jövök, hogy egy valakiért biztos el kellett jönnem. És az néha elő is jön. És ezért már megérte. Egy valakiért. Egészen biztos. Például ez az egy valaki az lesz, aki fiatal létére mondjuk egy nyáron csak 5-6 napot vonuljon el magányba. Nincs mobil, telefon, semmi. Te még azt mondom, hogy szentírás se vigyél. Az is lehet szórakoztatás. Legyen napi rended. Egyszerűen a közösségre való készüléshez kell a magány. És amit megtapasztalnám, hogy van egy magányosság, ami nagyon zavaró. Tehát fölkavarodik az emberben minden rossz. Érdekes, hát ilyenek vannak bennem. Hát a hétköznapi munkám, stb. Ezért futnak nagyon sokan a magány elől. Mert egy rettenet, egy zavar van, mint egy elmebajos lenne az ember. Össze-vissza minden gondolat. Nem lenne kedve fölkelni. Minek borotválkozzak meg az erdő mélyén a vaddisznóknak? Hát minek megmosakodni? Itt-ott kicsit kapkodok be, eszegetek, stb. Tehát lesüljetek a humánus szintről egy állati szintre szinte. De hogyha tovább is kitartok, és azért hát én Istenért jöttem ide, ebbe az erdőbe mondjuk, akkor érdekes, hogy kezd kialakulni, már föltornászom magamat egy ilyen emberi szintre, hogy ekkor kerek, ekkor fekszem, ekkor eszem, sétálok, valami rend. De érdekes, belül a magány azért annál nagyobb lesz. Elgondolod az életedet, mindakik körülvesznek kudarcaidat, és valahogy az derül ki, hogy hát Istenem, hát én a menthetetlen ember vagyok. Hát mi lesz velem? Majdnem, hogy szuicid magány. Na hát nekem sose volt ilyen gondolatom, öngyilkos gondolatom, de az, hogy nincs semminek értelme. Tovább ki kell tartani és imádkozni. Na most figyeljetek. Azért az imádság mélye, ez a mély, amit mutattam, de minden szent egyáltalán hatalmas mennyiségeket kell naponta leimádkozni. Az még nem az imádság, de anélkül nincs. Az egy előcsarnok. És megdöbbentő, hogy egy rémületes magány után van az utolsó szoba, így mondaná talán Avilai Szent Teréz, de ahol nincs magány, ott van az Isten. Nem látomás, nem is halt semmit, ott van. Az én teremtőm. Hát ki akart engem? Ki ért meg engem? Egyedül ő. Egyszer hosszan voltam, ahogy Benedek atya mondta itt, novicius mester, és nagyszerű embereket talál. Azok is nagyszerűek legtöbb, aki elment. Nagyon jó emberek lett. Egyedek most a 5-6. Gyereke született meg. És amikor ott elbúcsúztunk az egyiktől, mert akkor éretlen volt. Össze-vissza futkosott a folyosón. Nem tudott a cellájába, a szobájába maradni egy-két. Mondom, ide figyelj, most az lesz a feladatod, hogy 3 órát benn maradsz a szobádba. Nem feküdhetsz le, nem döglünk az ágyba. Nem. Akármit csinálsz, bírt ki. Nem bírta ki. És arról beszélt, hogy szeretett, hogy ő most a másiknak akar jót tenni, minden. No, végül is hát rájöttünk, hogy nem itt van a helyed. De amit akkor mondtam, azt a Jóisten csugalta. Ide figyelj, te nehogy 5-6 év múlva megnősülj. Mert a feleséged az nem csak a felületes magányodnak az érzéstelenítő szere. Csak a Jóisten megmutatta, hogy a közösségre való készülés egyik igen erős komponense a magány. Az, amit a mai világ nem ad, a hülye kereskedelmi rádióknak az aja. Iszonyat. Egyszerűen egy auditív leromlás az emberiségnek. És az, hogy nehogy érezd, hogy egyedül vagy, egyedül a Jóistennel, nincs magány. Persze, Szent Ferenc atyánk, amikor a magányban Isten kereste, és meg is találta, akkor bálványtalanodott is a szíve. Mert, ahogy az előbb mondtam, tehát az a végtelenre való, bennünk van egy végtelenre való törekvés. Hát az is, hogy van ilyen fogalmunk, hogy végtelen, nem? Tehát a világ mindenségből kilógunk. Meg az, hogy egy picit szabadok vagyunk, de azt jelenti, hogy óriási módon. Mert az atomok világa nem szabad, a sejtek világa sem. Igen. És amikor az ember teljesen a Jóisten jelenlétében van, akkor valahogy minden megszűnik. Akkor az a tapadó korong, ez a végtelen rátalál. Talán erre mondja Ágoston, Szent Ágoston, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. De ha ezt nem tesszük, na én is tapasztalom ám, ez a végtelen tapadókorunk rátapad erre, arra, és akkor jönnek a bálványistenkék, és a bálványistennek az a tulajdonság, hogy igaz istenként akar téged mindenestül megszerezni. De én azt hittük régen, hogy 2-3 függőség van, mondjuk alkoholfüggőség, vagy játékszenvedélyfüggőség, vagy már Dosztojevszki is tudott. Tehát meg, hát Kossuth Rádióban volt egy nagyszerű pszichológus, tartott előadást, na ezt már nekem harangoznak, nem sokára befejezem. És azt mondta, hogy milyen függőség van, és én még folytattam magamba. Egészséges életmód függőség. Tehát, hogy csak zöldet, zabál, bocsánat a szói, egy nagy ünnepen se menne le egy húsfalat a száján, és egy büdös pillanatot nem él tovább, mint te. Az biztos. A másik a nem egészséges élet. Ugye össze-vissz eszik. Na de ilyen is van, hogy csak nekem legyen igazam, istenség. Ilyen is van. Én vagyok a legszebb, a lepkarcsúbb, az dehogy is anorexiás beteg lesz. Tehát te minden egyszerűen nem tudom, a nagy kabát gombjának a gyötrése, vagy az orrfúvás, nem tudom, valami olyan, de annyira tudunk ragaszkodni, és a mai ember nem rosszabb, mint a korábbi. Nem igaz, hogy bűnösebbek vagyunk, de betegek. És ez a függőség, hogy nem fogadja el azt a rémes függőséget, hogy a semmiből akart engem az Isten, ami édes függőség is, mert szeret. Hát azért akart. Most akkor ki lesz szolgáltatva minden marhaságnak? De olyan szabadságharcot kell vívni reggeltől estig, ezt sokszor megtapasztalom, hogy itt tépem le, hogy nem, hagyj engem. És hát amikor azért megtapasztaljuk, hogy Isten, ami egyedüli Istenünk, és olyan szépek a zsoltárok, mostanában ezzel ébredek, hogy Isten, te vagy az én Istenem, hozzád ébredek, amen. De azt nehogy egyszer olyan gyónjá, hogy én nem imádkoztam, mert annál nagyobb bűnt már nem mondhatsz. Meg elhagytam a reggel imádságot. De a reggel imádság ennyi, de még az ágyba vagy, épp hogy visszakaptad az eszméletet, azt mondja, Istenem, szeretlek. Hát meg volt a reggel imád. És ez a kapcsolat maradjon meg. Na most, még befejezésül. Igen, Ferenc bálványtalan szívű ember lett. Persze az utolsó percig kellett neki küszködnie. Amikor már nem ő lett a generális, egyszer azt mondta, és olyan furcsa ez egy Szent Ferenccel, hogy kik rabolták el az én rendemet? Mi az, hogy az én rendem? Az Isten akarta, Ferenc. És elment remeteségbe. Úgy látszik, hogy még egy nagyot tisztult, és beállt közénk, nagyon középszerű Ferencesnek beállt ő is. És ez az utolsó nagy tisztulás, hogy a rend se az ő ügye, az Isten ügye. És most egy nagyon lényegeset. Ugyanaz az újság aztán, amelyik itt elpszichologizálta a stigmatizált Neumann Terézt, ugyanabban egy remek cikk volt Szent Kristóf legendájáról. Ez a Kristóf elhatározta, hogy a legnagyobb úrnak akar szolgálni. Hát megtalált egy olyan földes urat, aki a legnagyobb volt a környéken. Beállt neki napszámosnak. Igen, de a földes úr többször mondta, hogy meg imádkozott, meg futkosott éjjel, mert félt az ördögtől. Hát akkor az ördög erősebb, mint ez a gazda. Beállt az ördögnek szolgálni. Hát igen, de az ördög, ahogyan a feszülethez éltek, az úgy visított, csipított, futott. Hát akkor a kereszt úr, a keresztnek az úr, akkor Krisztus az erősebb úr, és elszegődött Krisztus szolgálatába. De hogy csinálja ezt? Egy öreg remete azt mondta, ide figyelj, te nagyon nagy erős ember vagy. Itt ez a sodrása van ennek a pataknak, ennek a folyónak, nem tudnak átmenni. A válladra veszed az embereket, és szépen átviszed. Elkezdte. És egyszer egy kisgyermek jelentkezett. Fölvette a nyakába, és bizony, majdnem leruskadt. Mikor átvitte a folyón, kiderült az, hogy a gyermek Jézus volt. Hú, hát erről egy újabb beszédet kéne kezdeni. Még vallásos megalomániások is lehetünk, hogy hát én a legnagyobbnak szolgálok. Aki itt nincs, az mind az a sok leprás, buta, vallástalan ember, mi közöm azokhoz, az az aljanépség, meg az egész, mi közöm nekem az emberekhez, én a legnagyobb királynak szolgálok. És akkor a legnagyobb király úgy mutatkozik meg, mint a legkisebb az emberek között, mint a megfeszített. És Ferenc, amikor találkozik a leprással, és az nyújtja neki a kezét, vagy ami egykor keze volt, lerohadtak talán az ujjai. És minden Assisi béli fiatal, a kicsit vallásos volt, adott volna neki egy aranyat, aztán jaj, de jól érzem, én magam jót tettem. De most ez a Ferencbe, ez a becsület, észreveszi, odafigyel, hogy ennek nem is az kell, hanem leszáll a lováról, áttele és megcsókolja, ahogyan a testvérek találkoznak. És azt mondja, hogy ez volt a végső megtérésem. Nem Szandám János, kezdet volt. Nem az az álom, amelyben ő az álmodott egy lovagi teremmel, és egy hangot hallott, hogy Ferenc, ki tud neked több jót tenni, az úr vagy a szolga? Hát az úr. Akkor miért hagyod el az urat a szolga kedvében? Mert a pápa seregébe jelentkezett, hogy mint egyszerű polgárgyerek, majd nagy haditettet végbevisz, és akkor nemességet kap. Lovag lesz belőle. és most annak az egy Úrnak akarok szolgálni. Nem, most azt mondja, mikor megcsókolta a leprás, hogy ami eddig édes volt, az keser lett, ami keserű, az édes. És akkor az Úr, amikor testvéreket adott nekem, és a közösségben megtanulta, hogy az egyház, a rend az nem ideális közösség, az gyarló emberek közösség, ahol egymás terhét kell hordozni. És ott jelen van az Isten. Amen.
Balázs atyát hallgatni sokáig, de hát sajnos kell előre haladnunk a programokkal. Köszönjük szépen Barsi Balázs atyának az előadását, a prédikációját. Én úgy érzem, hogy nagyon áttüzesedett az én lelkem, azt gondolom, hogy ti lelketek is. Köszönjük Balázs atya, hogy megnyitottad a szívünket, hogy a Szentlélek tudjon szólni hozzánk általad. Még egy tapssal köszönjük meg Balázs atyának az előadást.